se társalkodó nőt, se nagynénit nem hoztam magammal. Jegyesek között fölösleges ez. Aztán meg én Madame Girardinnal tartok, hogy egy fiatal hölgynek legjobb gardedámja saját büszkesége. Ön nem hitte, hogy elmerek jönni. A levelében azt írta, hogy körül van véve excentrikus emberekkel, akiket kötelezettségem magánál tartani. Azt hitte, hogy megijeszt vele. Azt mondja Madame Stael, hogy egy szerető szív nem látja maga előtt az akadályokat. Én szokva vagyok az excentrikus emberekhez. Az apám, a báró azt képzelte magáról, hogy üvegből van, és amikor kezet csókoltam neki, mindig arra intett, hogy vigyázzak, el ne törjem. A mamám, a bárónő mindig este kelt föl reggelizni, éjfélkor ebédelt, hajnalban vacsorált, és aztán lefeküdt aludni besötétített szobák mellett. Egy tantim, a főispánni úgy írtozott a tolltól, hogyha egy hölgynek a kalapja mellett egy tollat meglátott, elájult. Az onklim, a tengerészkapitány, mikor penzióba lépett, nem tudott másképp aludni, mint egy olyan ágyban, amit egy titkos mechanizmus folyvást lóbált, mintha viharos tengeren volna. Egy kuzinem pedig úgy forgatta a nyelvét, hogy minden szónak a kezdővetőjét felcserélte a másikéval. Ha például azt akarta mondani, mit csinál, kedves bárónő, azt úgy fordította, csit minál, kedves kárónő. Aztán volt egy keresztanyám, a hercegnő, annak meg olyan beszélési mániája volt, hogy én egy ízben 3 napig voltam nála, és egyszer sem tudtam tőle szóhoz jutni.
Lehetetlen.
De ön, kedvesem, most olyan hallgatag.
Kérem, még nem került rám a sor. Szabad bemutatnom?
Kérem, önnek a levele után mindenkit van szerencsém ismerni a háznál. Balkon tisztartó úr, aki a hidrogént lehelli ki, nagyon eredeti. Nekünk is volt egyszer egy nyugalmazott jószágigazgatónk, aki meg azt képzelte magáról, hogy ő egy pesgős palack, s valahányszor megszólalt, mindig előbb egy nagyot pattintott a szájával, mintha a dugót ugratnál ki belőle. Én nagyon szeretem az excentrikus cselédeket. Azt mondja Chateaubriand, az ember akkor érzi magát a legokosabbnak, amikor bolondokkal van körülvéve. De hol van a mi kedves kis grófnőnk? Itt jön. Aha, édes Contess Iringa. Hát emlékezik még rám, mikor együtt játszottunk, ön még olyan kicsiny volt, éppen mint én, hogy megnőttünk azóta. A gyermekkor emlékei a legboldogabbak, ahogy Madame du Vivant mondja. De ugye nem akar beszélni, csak mindig danol, nagyon jó. Így mi nagyon jól fogunk itt mulatni, ön a melódiákat énekli, én pedig hozzá a recitatívot. Mások meg lehet, hogy ezt különösnek találják, de én nekem nagyon tetszik. Én azért is fel akarom önt kérni, hogy legyen nekem az én nyoszoljó leányom. Nos, nem énekel rá valami választ? Én pedig azt vártam, hogy erre majd nekem válaszol, el fogja énekelni a nyoszoljó leány dalát. Hoppé de tiszta, nappalló deszká, nem leszek többet, nyoszoljó leány. Tehát most nem is danol, Iringa grófnő?
Most figyeljen, uram!
A grófnőnek nagy baja van. Elvesztette a lelkét.
A lelkét? Ez új dolog. Azt már hallottam, hogy hölgyek elvesztették a szívüket. Azt is, hogy férfiak elvesztették a fejüket. Hanem, hogy valaki elvesztette volna a lelkét.
Ez pedig valósággal így van.
Igaz-e, uram?
Ahogy a tisztartó úr mondja.
És hát ő... Hogy vesztette el a lelkét?
Hát... Úgy vesztette el, hogy mikor a boldogult gróf haldokolt, megcsókolta az ajakát. Ez pedig veszedelmes dolog. Mert olyankor a haldoklónak a lelke magával ragadja a megcsókolóit. És azóta a gróf kisasszonynak nincsen lelke.
Nincsen lelke, csak ugyan.
De ön csak nem hiszi ezt komolyan.
Annyira hiszem, sőt pozitíve tudom, hogy már a bajnak az orvoslásáról is gondoskodtam.
Ön lelket akar adni annak, akinek nincs? Hisz akkor ön Faust? Vagy Mephisto? Kíváncsi vagyok rá, hogyan kezd hozzá?
Hogyan? Azt bizonyosan hallotta a bárónő, hogyha egy fiatal leány vérszegénységben szenved, annak az ereibe egy piros posgás parasztlány ereiből átszivattyúzzák a vért.
Na, nekem ehhez nem volna kedvem, hogy az én ereimben egy parasztlánynak a vére szögdeljen.
Hát éppen ezen a módon lehet a gróf kisasszonyba, akinek nincsen lelke, egy másik emberből transzfúzió útján a lelket áthelyezni.
A lelket áthelyezni.
Mit beszél?
Hallja, ez kezd nagyon mulatságos lenni. De hát hogyan képzeli ön az ilyen lélektranszfúziót?
Igen, egyszerűen. Hát például, itt van a mi derék újföldes urunk, akiről mindenki elismeri, hogy igen, nagy lelkű ember.
Ez így igaz?
Igen, de a lélek nem osztható fel, mint a vér. Az egy darabban van.
Nagyon természetes. Igen, helyesen elmélkedik a bárónő. Én is felvettem ezt a számításomba. Csak az egész lélekkel történhetik meg a transzfúzió. Én ezt eképpen készítettem elő. Veszünk egy nagy retortát. Azt megtöltjük színik spiritusszal. Abba belemerítjük a mi nagy lelkű urunkat. A retorta csövénél aztán felfogjuk egy kaucsuk zsákba az elillanó lelket, és akkor aztán ugyanazt a lélek nélküli grófnő száján át egy ruganyos tömlő segítségével átszivattyúzzuk.
Uram!
Egy ruganyos tömlővel átszivattyúzzuk.
Ne tréfáljon, mert megijeszt vele.
Semmi tréfa. Gyere! Jenő, Pető, Benő! Már is hozzátok vissza azt a retortát és a kaucsuk zsákot!
Igen, már is itt vagyunk! Jöttünk!
Uram, ez veszedelmes szituáció kezd lenni. Igyekezzék kiszabadulni belőle. Ezek mindjárt itt lesznek.
Karomfi uram, csak csinálja, amit mondok! Uram, szabad önt felkérnem? Most meg tiltakozzék!
Bocsánat, én a lelkemet nem adhatom oda másnak, mert arra nekem magamnak is szükségem van.
Remek, remek! Ugyan már mi szüksége volna önnek rá? Veszi ön a lelkének valami hasznát. Kérdem, hány lelketlen embert látunk járni, kelni, grasszálni a világban? És föltéve, de meg nem enged be, hogy ez az ön mostani porhüvelye csak ugyan nem tudna tovább pengődni, ha a lelkét elvesztené. Hát... nem elég szép nyereség lesz-e az önre nézve, ha egy ilyen bájos, kedves és új testet kaphat jövendő lakhelyéül, amelyben tovább élhet, hogy újjá születhetik?
De én egészen meg vagyok elégedve a mostani porhüvelyemmel.
Márpedig ennek meg kell történnie.
Megálljunk! Ez így mégse lesz, jó? Hisz a gróf kisasszony leány, az urunk pedig férfi. Ha férfi lelket töltünk bele, úgy fog érezni és gondolkozni, mint egy férfi. Az pedig nagy veszedelem. Én azt mondom, hogy női lelket kell bele átfundálni. Hát hisz, itt van a báró kisasszony. Az övé mindjárt jó lesz. Az én lelkemet ugyanoda ne adják a gróf kisasszonynak. Nekem igen rossz lelkem van. Irigy, házsártos, veszekedő vagyok. A cselédjeimet felpofozom, mindenemért rágalmazok. Valóságos eleven hárpia vagyok. Ha az én lelkemet töltik bele, ő is éppen olyan lesz. Balkon úr, adjon igazat.
Igaza van a bárónőnek. Mi egy ilyen selejtes szellemet, mint amilyen az ő alkotmányát fenntartja, a mi szeretett úrnőnkbe át nem költöztethetünk. Ő egy irigy, perlekedő, rágalmazó lélek.
Úgy, édes, okos, aranyszájú tisztard úr, szóljon le előttük erősen.
Kacér, csőcsap és csapodár lélek.
Ugye nem mondtam, de azért az is mehet.
Ilyen közönséges lélekkel mi, ami imádott grófninkat meg nem ronthatjuk.
Úgy, csak maradjanak önök annál a másiknál, az nagy és nemes szív.
Engemet feláldoz, hogy magát megmentse.
Csupa jóság, csupa nemesség.
Hát akkor kössük össze mind a kettőnek a lelkét, és úgy öntjük át a mi úrnőnk szívébe. Vőleg így is, menyasszony, egy test, egy lélek, így egyik a másiknak hibáját kiegyenlíti.
Nem, mi nem vagyunk se vőlegé, se menyasszony. Én nem vagyok egy test, egy lélek a koronfi úrral. Nem akarok róla semmit tudni. Én nem vagyok az ő mennyasszonya.
Sikerült. Akkor, uram, sajnálom, de nem tehetek másként. A baronesz maga mondott le a mennyasszonyi jelöltségről. Ennek magát kell rászánnia. Tegye meg jó szívvel, mert ha nem teszi, erőszakot fogok használni. Hát már hozzák is a nagyüstöt, tele spiritusszal. Nem tart tovább 3 másodpercig. Meglátja, milyen jó lesz. Az edénybe vele!
Nem engedem őt megaratni!
Kisasszony, beszél!
Én szeretem őt!
Ó, te tudsz beszélni?
Szeretlek!
Megcsókolták egymást.
Ezt nevezik lélektranszfúziónak.
Fej, meghoztuk az üstöt.
Mi történt?
Csoda történt.
Megtalálta a lelkét.
Szeretlek, szeretlek, szeretlek.
Megtalálta a szavát.
Megszerették egymást?
Uram, engedje meg, hogy most az egyszer kisírhassam magamat. Finánc nélkül.
Itt a kezem, barátom.
Uram, engedje meg, hogy kikacakhassam magamat pohár víz nélkül.
Pohár víz nélkül.
Úgy látom, hogy ebben az egész társaságban egyedül én jártam bolondul. Hiszen nekem kellett volna azt csinálnom, amit az a másik leány tett. Uram!
Bárónő, miután ő lemondott rólam?
Nem is szándékom reklamálni. Nem rám nézve lett volna szerencse. Ám bátor, most már lesz önnek egy előkelő címe, melyet a zápor sem moshat le. A bolonda grófja.
Sokkal jobb szeretem, mint ha úgy hívnának, hogy a grófok bolondja.
Meg ez a méreg. Még vissza mer vágni. Önt nem látom meg többé. De önön, Contessi Ringa, valóban csodálkozni tudok, hogy ennyire el tud felejtkezni magáról.
Hála neked, kegyelmeség, hogy nyelvemet feloldált. Nos hát, Kalazáncia bárónő. 12 éve annak, hogy önt legelőször a kastélyban megjelenni láttam. Nem az én látogatásomra jött, hanem a mostohámére. Annak a barátnéja volt ön, nem az enyém.
Ez casus belli. Én 12 év előtt a grófné barátnője.
Az ön megjelenésére kezdődött el itt a kastélyban a mi családunk szerencsétlensége. Ön mindent tud. Mert mindenhez hozzájárult. Engem őrülté tett a felfedezés, melyhez a véletlen juttatott. És azóta némán szavamat eltagadva éltem éveken keresztül, és önök nevettek rajtam. Kikiáltott a bolondnak. Pedig nem tettem más, mint megtiltottam a nyelvemnek azt, hogy családunk gyalázatát kibeszélje.
Szent Isten, én...
Mit tett az atyám? Kizárta magát a világból, amelyben az okos emberek laknak, az okos emberek, akik a családi szentét meggyalázzák, a gyalázottat kinevetik, s a kinevetettet pisztoly végére állítják, és agyonlövik. És körülvette magát a társaság számüzötteivel, a bolondokkal, hisz saját leánya is az volt, azoknak a gyógyításában töltötte el egész életét, amíg őt magát is kikiáltották bolondnak, a bolondog grófjának.
Tehát nem hagy szóhoz jutnom.
Az okos emberek üldözték ki a világból, ahol nem szerette őt senki más, csak a szegény bolondok. És akkor aztán a bölcsek, a józan eszűek összerakták a tudományukat, hogy egy útyokba tévedt árvát hogyan adjanak át a megsemmisülésnek. Megirigyelték tőlem az én népdalaimat, egyedüli beszédemet. Énekeljem helyette, De Profundis! Akkor ide küldött a jó sors egy egész embert. Egy egész embert. Nem nevezem külön szóval, csak egész embernek. Aki ezt a szegény nyomorultak csoportját, mint az erdőn talált fészket felfedezve ápolta, velem együtt gondozta, gyógyította, megszabadította. Bolondog grófjának kiáltották ki őt is az okos emberek. Csak én tudtam az igazi nevét. Hogy én ezt a nevet most nyíltan kimondom, hogy ő drága, szeretett uramnak vallom. Az botrány, az gyalázat!
Agyon beszélt. Megnémultam. Most már én kezdek el danolni. Nincsen olyan friss menyasszony, mind bizonyos gróf kisasszony. Maga játsza el a regényt, azzal csalogatja, csalogatja a vőlegényt.
Nem kell nekem a kent lánya, pirosítós az orcája.
Önnek nem vőlegény kellene még, hanem nyelvmester, táncmester, zongoramester, guvernánt. Ön még csak egy pakfis.
Pakfis? Haragszom az olyan szóra, csuhajla, ki a kislányokat is megszólja, csuhajla. Mert a kislány aranycsillag, aranygarádicson ballak, csuhajla. Igaz-e, nénike?
Én? Nénike? Ki segít elájulnom?
Szolgálatára állok, bárónő.
Én fölöttem ne énekeljenek halotti zsolozsmát. Kedves koromfi, íme a jegyűrűjét visszaadom. S engedje meg, hogy gratuláljak önnek a kivívott sikerhez, hogy vissza tudta adni a kis grófnőnek a beszélő hangját. Mert amilyen szónoklati tehetségennél kifejlődött, olyan nincs a Magyarország gyűlésen. Jó híremet itt hagyom! Na uram, ezt a csodát is megtette ön, hogy megszólaltatta a mi kis iringánkat. De hogy fogja elnémítani?
Ezt a csodát is megmutatom.
Újra megcsókolták egymást.
Csak hogyan el tudja némítani valóságos csoda, doktor.
Ennek elkérem a receptjét.
Három a tánc!
Három a tánc, mint halálig, kivilágos, kivirratig.
Kicsiny nekem ez a ház, berúgom az oldalát.
Adja a tócsak tágasságot, hadd csinálja kulancságot.
Most megyünk az esküvőre!
Ez az utca lepedes, meg asszonyunk, de kedves!
Akinek nincs semmi dolga!
Jöjjön a lakodalomba!
Szóval szinte magliba!